Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Zilai Zoltán.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, hogyha péntek délután és 14 óra után 5 perccel vagyunk itt a Trend FM-en, akkor mi más következhet, mint a Bormárka iránytű borkalauza mindennapokra. A szerkesztő műsorvezető Gál Márk, a mai társműsorvezetőm nem más, mint Antal Gábor. Szép jó napot, szervusz Gábor!
Szia Márk, üdv a hallgatóknak!
És nem csak hangban vagyunk, hanem bizonyára már ezt is egyre többen is többen tudják, hogy a rádiónk YouTube csatornáján minden péntek délután 19 órától premierben, és aztán természetesen a technika vívmányainak köszönhetően bármikor visszanézhető ez az adás is. A mai alkalommal elkezdünk egy olyan témát, ami két részes vagy két felvonásos lesz, így is fogalmazhatnék. Volt már ilyen korábban a bormárka rövidke életében, de úgy gondoltuk, hogy ha nyár, hogyha most már elkezdődött a vakációs időszak, akkor miért is ne húzzunk ki a fiókból egy olyan témát, ami nem csupán aktuális, de kicsit talán kedvcsináló is. És a téma így nem más, mint a vendéglátás, borturizmus. Ezt egyszer-kétszer már pedzegettük egyik-másik adásban, és úgy döntöttük, hogy akkor ma, illetve jövő héten, csak akkor kicsit más szemszögből megközelítve a témát, ezzel foglalkozunk. És következzen a szokásos kis rövid bemutató fölvezető, és aztán hivatalosan is köszöntjük a vendégünket, aki egyébként nem más, mint Csizmadia Kristóf, a Villányi Borvidékről, a Gere Attila Pincészet egyik vezetője, és hogy még mi mindennel foglalkozik, arról is fogjuk faggatni hamarosan Kristófot, aki egyébként már egészen fiatalon közel került a borok világához, de a gasztronómiához is, vagy a kettőhöz együtt, édesapja révén Csizmadi András, aki hát nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy több évtizeden keresztül a szakmában nagyokat alkotott, és alkot a mai napig is. Így hát valamilyen téren predesztinálva volt talán szerintem Kristóf, hogy így vagy úgy, de közelbe kerüljön ezzel. Elmondása szerint a jó bort mértékletesen kultúrált keretek között kár lenne kihagyni. Ez különösen igaz a gasztronómiára, amikor kontextusba helyezzük a bort, szinte fél lábon áll az étel, ha nem társítunk mellé bort. Idézet bezárva, szeretettel köszöntünk Kristóf itt a Bormárkában.
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat. És persze a YouTube csatorna nézőjét is. Köszönöm a meghívást. Valóban így van.
Én még mielőtt itt belemennénk a témának a lényegébe, engedj meg egy gyors kérdést, kötődik az idézethez, amit az imént megosztottam veletek és a hallgatókkal is. Ez a fél lábon áll az étel, hogyha nem társítunk hozzá bort, ez kívánja azt, hogy fejtsd ki, mire gondoltál. Egy korábbi interjútból származik ez a gondolat.
Igen, egyébként felismertem az interjút egyébként. Napra készek vagytok.
Köszönjük.
Nyilván az, aki a borkultúrában, borkultúra része az életének, és itt azért egy olyan kultúráról beszélünk, ami nem az elmúlt 5 év, 10 év, 15 év, hanem az elmúlt néhány ezer év kultúrája, vagy részkultúrája, inkább annak a zsidó-keresztény kultúra egységnek, ami ma meghatározza az európai kultúrát, illetve kultúr hátteret, annak azért ugye egy komoly része a borkultúra, ennek nyilván elsősorban a szakrális oldala, de hát nyilván van ugye a kevésbé szakrális, inkább profánabb oldala is természetesen. És akinek ez a kultúra ugye a része, vagy valamilyen az életének a része, az ugye máshogy tekint az ételre is, azt gondolom. Tehát mindenképpen egy komplementerként tekint a borra az étel kapcsán, illetve vagy egy kicsit elvetemültebb aspektusból nézve, az étel a komplementere a bornak. Tehát attól függ. Úgyhogy nyilván kisarkítva így fél lábon áll az étel. Ez nem jelenti azt, hogy a nagy töltött paprikája, vagy bármelyik sztárséfnek bármelyik étele önmagában nem lehetne egy csoda, természetesen, de mindig úgy voltam vele, hogy ha lehet még húzni ezt az élményt fölfelé, akkor miért ne tegyük meg? Tehát, hogyha lehet még jobbat, és még kellemesebbet, és még komplexebb élményt adni, és az agysejtjeink elbírják, már pedig azt gondolom, hogy emberek azért vagyunk ilyen komplexek, és ilyen csodálatos aggyal azért rendelkezünk, hogy elbírják ezeket mindenkinek az agysejtjei, úgyhogy
És ha már még komplexebb élmények, akkor kanyarodjunk rá az említett adásunk témájára, vendéglátás, borturizmus a zónán belül. Talán nem túlzás részünkről olyat állítani, hogyha a gerepincészet, akkor a vendéglátás, borturizmus az egy az egyben, kéz a kézben együtt jár a pincészet életével, filozófiájával. Gondolok itt főleg arra, hogy a Gere Krókusz Hotel villány egyik legismertebb, legnagyobb komplexuma vagy vendéglátó egysége. Nem csak egyszerűen hagyományos értelembe vett szállásadóként funkcionáltok, hanem jó volt a szélesebb a szolgáltatás paletta, amit kínáltok az odabetérő vendégeknek.
Igen, ez így van. Valóban egy nagyon komplex egészről beszélünk, amikor erről beszélünk, hiszen az előző gondolatod is ugye abszolút erre utalt, hogy nagyon sokféle bor van nyilván a világon, most nem akarok nagyon elmenni, mert ez, erről rengeteget lehet beszélni persze. Nagyon sokféle bor van a világon, de bornak mégis egy nagyon fontos szerepe van a gasztronómiában, vagy lehet szerepe a gasztronómiában, és nagyon sok olyan aspektust kihagyunk, hogyha nem rakjuk étel mellé, hanem csak önmagában kóstoljuk, persze úgy is kell, meg úgyis érdemes, meg úgyis jó, meg úgyis nagyszerű, de még többet kap az ember, hogyha ugye ételt társít mellé, ugye ez az előbbi gondolatmenetünk. És Apósomnak ugye Gere Attila az Apósom, ugye egy elképesztő széleskörű ismeretekkel rendelkező ember, és egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, innovatív gondolkodású ember. És nagyon jó érzékkel bír ezekkel a dolgokkal, tehát arra, hogy lássa, hogy mi az, ami mit lehet a borral, és hogyan. És ugye a története, az újkori története a pincészetnek ugye 1978-ban indul. Ugye ez a hetedik generáció a feleségem családjában, akik borral foglalkoznak. Tehát elég sok időre megy vissza ez, de ugye a kommunizmus éveiben kimaradt ez a tradíció, és ugye az Apósom indította ezt újra 78-ban. Gyorsan ugye a mérföldköveket, hogy lássuk, 1986-ban palackoztunk először bort, hát palackoztunk, ez úgy hangzik, mint a én is, de én akkor még egyáltalán ismertem a családot. És 90-ben váltott teljesen, amikor jött a rendszerváltás, akkor váltott ő is teljesen az eredeti szakmájáról csak a borra, mert közben párhuzamosan volt egy állása neki is, mint sok mindenki másnak a 80-as években, és mellette készítette a borokat, délutánonként, hétvégenként, nagy sikerrel egyébként, már akkor is a vendéglátás számára. Egyébként jellemzően az akkori vendéglátás volt, aki igazán vevő volt a minőségi borra. A 80-as években ez egy ritkaság volt. Nem sokan csináltak minőségi, vagy készítettek minőségi bort. És aztán 90-ben váltott, és 91-ben nagyon gyorsan felfedezte azt a lehetőséget, hogy rendben, 225 kilométerre vagyunk a fővárostól, meg ugye egyébként minden más vidéki várostól is jó messze. És ha jön ide valaki, és megkóstolja a borunkat, akkor érthető okokból nem ül autóba, hogy hazamenjen. Mit csinál? Jó, hát valahol meg kéne szállni, de akkoriban villányban nem volt fizető szálláshely. Úgyhogy akkor végül is fejest ugrott egy ilyen elég nagy ismeretlenbe, ami végül a Gere Panzió lett. 91-ben nyitotta meg a kapuit, 8 szobával, becsületkasszával a fröccsös pult mellett, tehát ez az abszolút klasszik, nagyon jól, és ugye ez indította el a borturizmust villányban, én azt gondolom, hogy ezt így minden szerénytelenség nélkül kimondhatjuk, és aztán hála Istennek természetesen a villányiak között nagyon sok vállalkozó szellemi, nagyon sok tehetséges és szorgalmas, keményen dolgozó vállalkozó, más borászok, pusztán olyan vállalkozók, akik csak ezzel foglalkoznak, követték a példáját. Ez a folyamat volt az, ami elvezetett oda, hogy ma a villányi borturizmus, azt hiszem, hogy az egyik kiemelkedő az országban több más szép példa mellett természetesen, tehát nem azt gondolom, hogy ez a leg, de hogy mindenképpen az egyik vezető borturisztikai cél. És nyilván ez a kettő kéz a kézben jár, tehát hogy a bort kóstolok, akkor utána valahol államra szeretném hajtani a fejem. Igen ám, de ott maradok, akkor nyilván valahol ennem is kellene, de hát akkor ugye ott van hozzá a bor, akkor milyen ételt teszek a bor mellé, akkor olyan ételt teszek a bor mellé értelemszerűen, ami a borhoz való. Tehát ezek így azért szépen fejlődtek egymás mellett, és én, ahol a ma tartunk, ugye, hogy egy 34 szobás négycsillagos szálloda, illetve egy kvázi fine dining étterem a szálloda berkein belül működik, az ez a 30 év, meg ez a gondolkodás, ami ugye a villányiakra jellemző.
Felmerül a kérdés, hogy jó, most nekem Budapestről mi az az extra, az a kis plusz faktor, amiért megéri lemennem úgymond, és ezt nem lekicsinlő jelleggel vidékre. Tehát gondolok itt arra, most maradjunk akár az étterem résznél, hogy a gasztronómia. Alapesetben helyben kistermelőktől az alapanyagok beszerzése, vagy még itt a szőlő szempontjából a biótermesztést is említhetjük, amivel be lehet húzni a vendégeket. Tehát, hogyha valakiben felmerül a kérdés, hogy jó, akkor én ellátogatok most Villányba, elmegyek a Gere Attila pincészetében, meglátogatom őket szállás szempontjából is, ott eltöltök egy-két napot, mi lesz az a kis plusz, amit csak és kizárólag ott helyben nálatok kap meg valaki?
Alapvetően ezt az egész komplexitást csak ott fogja megkapni. Tehát a Budapesten beülök egy étterembe, bármilyen is csodálatos az az étterem, a hely szellemét nem lehet importálni vagy exportálni. Tehát ez ugyanúgy érvényes persze természetesen más borvidékekre a világon mindenütt. Tehát Bordeaux vagy Châteauneuf szellemét nem lehet hirtelen hazahozni, tudom én, a Balatonra, vagy akár Villányba, vagy akár Budapestre. Tehát persze, nyilván ez a komplexitás lesz az, ami hogy a sok puzzle darabka ott áll össze egészé végső soron. Tehát ezt nem lehet máshogy. De persze nyilván kézzelfogható dolgokat is tudunk, nem csak elvont képzetekről tudunk beszélni, nem tudunk kézzelfogható dolgokról. Vannak olyan borok például, amit csak nálunk lehet a háznál megkóstolni a étteremben, szállodában vagy a pincében. Tehát vannak olyan exkluzív tételeink, amiket csak ott, például a múzeális sorainkat, például csak ott, kis túlzással csak ott, mert azért nem árulok el titkot, hogy azért van egy-két komoly étterem ma Budapesten, illetve külföldön is, aki az évjáratos tételeinkből szokott szemezgetni. És a komoly alatt tényleg a legmagasabb szintet értem, Michelin csillagról beszélünk. De, és büszkék is vagyunk rá egyébként, mert csodálatosak a múzeális tételek. Mondjuk nálunk minden ott van, tehát nálunk egy elég hosszú sor van, amiből az ember válogathat. Vagy vannak olyan tényleg olyan tételek, amik tényleg csak ott vannak nálunk. A pince hangulatát nem tudom elhozni Budapestre, akármennyire szeretném, és a helyszelleme ugye mindig hozzáad ehhez az élményhez.
Mindig úgy más bort kóstolni a helyszínen.
Igen, mindig más. A pincében kóstolod, és mindegy, hogy kinek a pincéről van szó, az mindig egy kicsit hozzáad. Az ember maga ugye az, hogyha valaki eljön hozzánk, és személyesen találkozunk, az biztos, hogy egy más, legalábbis remélem, hogy egy más hangulat. Azt tudom, hogy apósom személyiség az biztosan hozzáad, hogy az ember önmagát sose látja objektíven.
A tiéd is. Én meg tudom erősíteni.
Ezt nem tudja az ember, de tény, hogy ez mind olyan részlet. És hogyha az nem lenne elég, hogy egy pincészet van Villányban, ott van még, azt nem mondom, hogy végtelen menny, mert az nem igaz, de még számtalan kitűnő pincészet egyedi ízekkel, stílusokkal, történetekkel.
A családi kapocs elhangzott itt már egy-két alkalommal tőled, de most akkor ezt a puzzle darabkát is tegyük a helyére.
De helyére teszem én, mert hogy talán az nem titok, hogy mi elég régóta, vagy 13 éve, ha jól számoltam, 14 már talán.
Elég sok.
Azóta ismerjük egymást, ugye amióta édesapádhoz jártam tanulni a borok és a gasztronómia világáról, azóta ismerjük el, és így én kívülről követtem ezt a te utadat, ahogy bekerültél a családba. Azért, ahogy mondtad, ez egy dinasztia, egy borász dinasztia ott a Villányi borvidéken, a Gere család, és tehát úgymond így kívülről csöppentél bele, és azt tudom, hogy azért én vidéki gyerek vagyok, ott van ez a gyütmentek Pestről, nem tudom, hogy mennyire, és most már vezető pozícióban vagy abszolút irányító szereped van a pincészet életében, hogy mennyire volt ez könnyű, nehéz ez az út, hogy ez a váltás Budapestről vidékre, és bekerülni így egy dinasztiába idézőjelben.
Te tudod jól, hogy nagyon-nagyon sok évet töltöttem külföldön, és rengeteg országban éltem, illetve dolgoztam, működtem. Úgyhogy megszoktam 13 éves koromtól, töltöttem ki hosszabb, rövidebb időket külföldön, és az ember megszokja, hogy nagyon egy adaptivitást felvesz, elég gyorsan tud alkalmazkodni a környezethez, és bár alapvetően budai gyerek vagyok, de erre sose vágtam fel, és most se ezért mondom. Tehát, hogy megvan az embernek így lelkileg az otthona, vagy hogy inkább filozófiailag van, meg nem is nyerő lelkileg, filozófiailag van meg
egy
az otthona.
Egy értékrendre gondolsz.
Igen, azt hiszem, és ezt a családom, büszkén is hozom a családomból több generációra visszamenőre. Ugye alapvetően édesapám is ugye sok generációs jogász család sorja, és ugye én is az lettem volna, ha hallgatok a józanészre. Csak túl sokat ültem a szüleimmel egy asztalnál a gyerekkoromban, és láttam, hogy uff, ezt én nem. Így lettem közgazdász. És ugye hát viszont mellesleg ugye az ember kap egy óriási, egy értékrendet kapsz otthonról, kapsz egy tudáshalmazt, legszerencsésebb esetben, és most azt gondolom erről beszélünk, ezt egy struktúrát formában kapod meg, ezt a tudáshalmazt a gasztronómiáról, a borról, ugye egész gyerekkorom a gasztronómiáról szólt apám, ugye a jogász pálya mellett azzal egészítette ki, az akkor még nem túl, ugye a manapság, ha ügyvédre gondolunk, vagy jogászokra gondolunk, akkor nagy fizetéseket képzelünk mellé, ez a 80-as év úgy nem így volt, egy-két sztár ügyvédet kivéve, akik akkor is már nagyon, hát nyilván megfelelő tudás birtokában nagyon jól tudták védeni az ügyfelek érdekeit, de alapvetően ez nem, akkor még nem volt így, vagy nem volt ennyire sarkos, és hát ugye a családi ház is ugye abból épült fel, hogy közben az édesapám szakácskönyveket fotózott, írt, hiszen a jogi egyetem mellett az akkor csúcs gasztronómiának számító 70-es évek elejéről beszélünk, Alabárdosban volt kisegítő a konyhán. Ott tanulta meg a francia konyhát, ott tanulta meg a magyar konyhát, és egyébként a legjobb kezekből. Tehát ott még azok a még sok olyan régi, hogy mondjam, szakember volt a vendéglátásban, aki még a háború előtt még aktív volt, és még ott tanulta a szakmát. Tehát egy egészen más vendéglátós mentalitást és gondolkodást és értékrendet hozott, mind az ételről, mind a szervízről, mind a millióról, meg ennek az egésznek a világáról.
Ja, még más receptek, más technológia, amit kivesztek a...
Részben ez is, de hogy egészen más volt a klienshez való, a vendéghez való hozzáállás. Na, úgyhogy innen indult ez az egész családi dolog, úgyhogy nálunk ez a 80-as években ez a vasárnapok, szombatok azzal teltek, hogy francia konyhát főztünk, meg nemzetközi konyhát főztünk, otthon apámnak segítettünk, tehát hogy így belecsöppenni a Gere családba, hogy megvan ez a részben gasztronómiai, részben pedig megvan mert ugye, amire ugye találkoztam Andival, ugye ez egy most 8 éve találkoztunk, ugye addigra már azért nagyon sokat kóstoltam, meg ugye a bor is ugye a részével állt a családnak, hiszen az olyan a 90-es évek elején jött be a gasztronómia mellé. Rengeteget kóstoltunk apámmal, rengeteget vitt pincészetekbe, úgyhogy ez nem volt nehéz. Én nagyon hálás vagyok a villányi közösségnek egyébként, hogy befogadott, és nagyon barátságosan és nagyon kedvesen fogadtak.
Olyan van-e például, hogy a gasztronómiában látjátok az ételeken, hogy valamilyen ízek trendibbek lesznek, gyümölcsös, savanyú, ázsiai, nem tudom, tehát hogy ott látjátok, hogy mi az, ami jobban megy, és hogy ez hat-e a borkészítési filozófiára, hogy akkor olyan afelé toljátok a borok stílusát, vagy ilyen...
Értem a kérdésedet. Abszolút, jó, értem már így a kérdést. Nem. Alapvetően nem. Ugye boraink, azok alapvetően azért van bennük annyi, hogy változhatnak persze. Tehát úgy változnak a boraink, ahogy mi magunk változunk, akik kóstoljuk, és az összeállításoknál ott vagyunk, és lekóstoljuk az összeállítást. Mi se vagyunk állandóak. Az ízlelésünk, a felfogásunk a borról, a világlátás az embernek, ahogy, ha más nem, ahogy öregszik, úgy egyre változik, és ha nüansznyit is, de azért az mondjuk egy 10 éves időspektrumon lehet, hogy az el fog tolódni valamilyen irányba. És persze hat a világ az emberre. Ugye mostanában alapvetően sokkal inkább ez a gyümölcsösebb, könnyedebb ivású, közepesen testes, vagy annál még karcsúbb borok azok, amik hódítanak. A gyümölcsösség az abszolút előtérben van, a borfogyasztási szokások változnak, itt nagyon-nagyon sok minden változóban van most az elmúlt években egyébként. Most kicsit fel is gyorsult ez a folyamat. Tehát ilyen szempontból el tudom képzelni, hogy az ember mindig is nagyon szeretjük, nálunk ez a gyümölcs kérdés azért nem kérdés, mert mindig is volt. A belépő szintű borainknál mindig is volt egy gyümölcsösség. A rozénál, olasz rizlinnél, portugízer, ezek mindenről szólnak nálunk. Tehát mi nem egy általam nagyra becsült és egyébként nagyon szeretett csopaki stílusban készítjük az olasz rizlinget. Többek között azért sem, mert azt csopakban csinálják a legjobban. Miért csinálnánk mi olyat? Ennek kitűnő ismerői és művelői vannak. Mi egy sokkal üdébb, gyümölcsösebb, könnyedebb ivású olasz rizlinget készítünk. És akkor ez viszont például abszolút rezonál a trendekkel. De nem azért készítjük ilyenre, mert a trendek most éppen ezek, hanem éppen úgy történt, hogy amióta az olasz rizlinget készítjük, így készítjük, és most ez így nagyjából be is érett. Tehát így besorolt mellé. De biztos vagyok benne, hogy biztos, hogy van olyan kóstol, amikor kóstolunk, és tudat alatt hatnak ezek a dolgok. Tehát ezt el tudom képzelni. De nem tudatos semmiképpen sem.
Adásunk első részének a végéhez közelítve jön az állandó, már-már állandó. Nevezzük rovatunknak, borcseppeknek kereszteltük ezt el, Kristóf. Tulajdonképpen arról van itt szó, nem feltétlenül valamiféle kvízre kell gondolnod. Korábbi interjúkból szemezgetünk ilyenkor mindig a vendégeinkből, még jobban fölkészülve, hogyha lehet ezt fokozni, de nem interjúkat ragadunk ki, hanem csak csupa morzsákat vagy cseppeket, és akkor innen a neve a rovatnak. Tehát részleteket, foszlányokat ragadunk ki, és osztjuk meg a vendégünkkel. Nem az a kérdés lényege, hogy emlékszel-e még arra, hogy hol és milyen kontextusban mondtad. Persze erre is válaszolhatsz, de hogyha nem, az sem gond, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy általad korábban említett kis interjú morzsát milyen szövegkörnyezettel ruháznál fel a jelenbe. Uh-huh. És visszapörgetjük az időkerekét. A műsorunk témájából kiindulva próbáltuk ezeket összeválogatni. Az egyik kicsit filozófikusabb, nekem az nagyon megtetszett, a másik pedig az sokkal inkább a vendéglátás, borturizmus fókuszban villány. 2021-be pörgetjük vissza az időkerekét, picivel túl vagyunk ezen a covidus őrületen, amikor ezt nyilatkoztad. A szőlészet, borászat, az egész borszakma egy nagyon lassú műfaj. Hiába gyorsult fel a világ, a természet és a bor erről nem vesz tudomást. Ez egyben a szépsége is a borászatnak. Egy kis nyugodt sziget a rohanó világban.
Hamvas Bélai.
Hamvas Béla. A Hamvas Bélai magasságokban járunk, nem volt szándékos a filozofikus magasság. Igen, ugye ahogy bekerültem egy konzulting háttérből a borba, közgazdászként Budapestről, vagy úgy is mondhatnám, hogy a konzulting háttér az egy ilyen nemzetközi dologból indult. Nyilván az ember szembesül azzal, hogy ami nekem nem esett nehezemre, mert amúgy is én szeretem ezeket az ilyen kis ráérős dolgokat, hogy hát igen, hogy itt az van, hogy az ember telepít egy szőlőt, akkor 3 év múlva elkezd majd valamit teremni, de az még nem olyan lesz, majd olyan 5 év múlva fog valamit majd úgy már mutatni az a terület, meg az a fajta, meg az a klón, meg az az alany, amire az rá van oltva, jó, meg ugye az egész mikroklíma, meg terroár. Rendben, mármint olyan szempontból, hogy gyümölcs szinten, és akkor azt feldolgozzuk, akkor mondjuk adott esetben ez egy kicsit komolyabb tétel, akkor még berakjuk egy hordóba mondjuk, vagy bármibe, erjesztjük, érleljük, 1 év múlva, 2 év múlva kivesszük abból az erjesztő érlelő folyamatból, majd lepalackozzuk, akkor most már hány évnél tartunk? 7-nél körülbelül? És akkor kezdjük úgy látni, hogy az eredményt, hogy merre felé is tart ez az egész. Tehát akkor kezdjük megkapni azt a választ, amit 7 évvel azelőtt úgy végig gondoltuk, hogy akkor most erre az alanyra fogom ezt a klónt, ez a dűlő, ez lesz a sortáv, így fogom művelni, stb. És akkor kezdek 7 évvel később válaszokat.
Mondhatjuk, hogy türelem és alázatra is int.
Azt hiszem, hogy igen.
Második borcsepp.
Na, itt visszakanyarodunk a fine dining és a borvidék kapcsolatához. Az év ugyanaz, egy hónap különbséggel. Villány egy kicsi hely, rengeteg az otthonos kis vendégház, de mi szeretnénk még valami mást is nyújtani, viszont fontos, hogy a dolog önazonos legyen.
Nem csak szemére lehet és kell érteni, hanem azt gondolom, hogy egy pincészet ebben az esetben, de ha nem pincészet, hanem egy másik szektorról beszélünk, egy cégnek is önazonosnak kell lennie valamilyen szinten. Az alapítók, a vezetők szándékai, eredeti szándékai gondolkodásával szinkronba kell legyen az, amit csinál, amit tesz, amit készít, amit...
Még akkor is, ha közben változni kényszerül.
És ezzel nincs is baj, mert hiszen a változás az egyetlen állandó dolog a változás, hogy ezt a közhelyet így el is pufantattuk, el is sütöttük.
Kipipálva.
De hogy valóban igen, és a pláne egy ilyen változó környezetben, amit most dobott a gép az elmúlt 3-4 évben, így akár Magyarországon, akár világszinten, az különösen felhívja erre a figyelmet, hogy adaptálni kell tudni önmagunkat, a cégünket, a termékünket, mindegy is, hogy miről van szó. Úgyhogy igen, de az önazonosság az egy nagyon-nagyon jó sorvezető mindenben, ebben az adaptáció, mert segít abban szerintem, hogy meg tud határozni, hogy meddig mész el.
Hogyha már adaptálhatóság, akkor mi magunk is ezt megpróbáljuk bizonyos kereteken belül alkalmazni, de csak és kizárólag a szünet után. Beszéltünk az olasz Rieslingről, én kicsit elmosolyodtam, mert már tudom, hogy miért mosolyodtam el, de a hallgatók is hamarosan szünet után, ha velünk tartanak, megtudják szintén. És most már fókuszban a borok lesznek. Néhány perc is jövünk vissza.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.